Minden szülő jó esetben rendelkezik egy olyan képességgel, amit mentalizációnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy képes vagyok empatizálni, belehelyezkedni a gyerekemnek a helyzetébe, és átélni, hogy abban a helyzetben mit élhet át. És szerintem, ha van egy ilyen érzékenység a szülőben, azért észreveszi azt, hogy ez a gyerek mondjuk szenved abban az állapotban. Legyen ez az iskola, legyen az, hogy nem akar reggel óvodába menni, tehát hogy ilyenkor keresni kell ennek a gyökerét, hogy ez honnan jön.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Székletvisszatartás, viselkedésváltozás, állandó fejfájás, hasfájás, fizikai elváltozás nélkül. A szorongás sokféleképpen jelentkezhet a gyermekben. Miről ismerjük fel, és hogyan tehetünk ellene? Erről is szól a mai Spiritus, amelyben szeretettel köszöntöm Asem Brenner Zsuzsannát, aki csecsemő és gyermekorvos, szülő, csecsemő, kisgyermekkonzulens, pár- és családterapeuta. Jó napot kívánok, szervusz Zsuzsa!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
Az élet ilyen, mindig jön egy banánhéj, Dobrai Sarolta író szavaival köszöntöm a hallgatókat, mert hogy ezt a bölcsességet nálad is olvastam, és engedd meg, hogy az első kérdést, mint anya tegyen fel az anyának. 5 gyermeketek van. Meg lehet ezt szokni? Ezeket a folyamatos banánhéjakat megtanuljuk kezelni? Reziliensé válhatunk? Mondj egy-két megnyugtató szót ezzel kapcsolatban. Szó. Igen, bizony rám.
Hát egyrészt, hogy biztos, hogy minden banánhéje. Mert azért, oké, hogy a család életben vannak nyilván banánhéjak, de azért tudunk előre tervezni. Pontosan ezért, mert ugye ez minden egyes ilyen változás azért a család életében jó részt bejósolható, akár csak az, ha újabb gyerek születik például. Nyilván vannak meglepetésszerű dolgok, de hogy alapvetően szerintem erre egy fel lehet meg érdemes is készülni. És ugye van már egy ilyen közhelyünk, hogy a legfőbb állandó az életünkben a változás, és hát ahol 5 nagyon különböző korú, karakterű gyerek van, ott mindig van változás. Szerintem szépen lassan hozzá lehet szokni, igen. Nem mondom, hogy nincsenek meglepetések, meg banánhéjak, de valóban a logisztikai készségünket, az empátiánkat, a csapatmunkát, tehát nagyon sok olyan készséget szerzünk ezzel, minél több gyerekünk van, annál inkább, amit aztán az egész életünkbe viszünk tovább.
Mennyi idős is a legidősebb gyerek?
23.
23, a legkisebb pedig 5 és fél. Úgyhogy akkor él a kérdés, hogy más anya voltál 20 évvel ezelőtt,
hát,
mint most?
Hát persze.
És lehet, igen, különbséget tenni, hogy jobb, vagy valóban azt a szót kell használni, hogy más?
Szerintem másmilyen. Azt gondolom, hogy elég jó voltam mindegyiknél, de mindennél egy picit más, mindegyiknél egy picit más minőség jött be, és egészen meglepő módon az 5. volt a leginkább meglepő, hát ő volt a legnagyobb, az egyik legnagyobb kihívást jelentő gyerekünk. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy jaj, hát már van 1-2-3 gyerekem, és nagy meglepetés nem érhet, én egy kicsit rá tudok cáfolni, hogy abszolút lehet azért, igen. Ilyen.
Ezeket a meglepetéseket nyilván kezelted, mai napig meglepődsz még? Például Luizán, vagy az összes többi gyereked?
Igen.
Vannak meglepetések.
Igen, nagyon sokfélék, de hát nyilván ők is változnak, és azért ez hoz időnként ilyen nagy felismeréseket.
Azért is fontos ugye ez a kérdés, főleg, hogyha a stresszről beszélgetünk, mert hogy a szakkönyvek is erről szólnak, és valahol belül is érezzük, hogy nagyon sok múlik rajtunk. Tehát, hogy a gyerek nem feltétlenül a vérével örökli csak ezeket a szorongásokat, illetve a jellemet, a természetet, és a példamutatáson nagyon sok múlik. Akkor beszéljünk is erről, hogy a gyerekbe hogyan kerül a szorongás, megtanulja tőlünk, vagy genetika kérdése az egész?
Fú, hát nagyon messzire kell visszamenni, akár a magzati kor. Sőt, még messzebb, ugye ezek a transzgenerációs traumák, ez most egy nagyon divatos, de szerintem nagyon-nagyon fontos téma, mert hogy van ennek egy olyan mintázata, hogy akár a genetikai működésünket, ugye ez az epigenetika nevű terület, ami ezzel foglalkozik, tehát a genetikai működésünket, a bizonyos tulajdonságokat tudunk úgy örökölni, hogy nem genetikai szinten, hanem ilyen epigenetikai mechanizmussal, illetve ugye a korai időszak, ez a méhen belül töltött időszak, ez sem egy ilyen teljesen zárt, védett burok, hanem hát millió egy impulzus érje a magzatot egészen korai időszaktól kezdve, nem csak a bőrén, a hallásán, látásán keresztül, hanem ugye a köldökzsinóron, vagy akár a magzatvizen keresztül is. Szóval, hogy a stressznek az első lenyomatai ott indulnak el, és olyan szinten valóban lenyomatot képeznek, hogy tudjuk ma már, hogy az idegrendszer bizonyos területeinek a fejlődésére is kihat ez, és bizony mondjuk egy tartós stresszes várandóságnál, ez egy alapattitűd lehet például egy magzatnál. Ez egy olyan alapprogram, hogy ő stresszben fejlődött, hogy ez a születés után az ő habitusán, a stresszkezelő kapacitásán ez meg fog látszani.
Mikor látja először a szülő? Babakorban, akár csecsemőkorban?
Ott már igen, egészen a korai időszaktól. Tehát például egy nyugtalanabb, könnyen irritálható, nehezen megnyugtatható babánál akár felmerülhet ez is. Vagy ez sokszor már a születésnél, tehát vannak erre bizonyítékok, hogy mondjuk egy folyamatos stresszben eltöltött várandóság után lehet a születési súly kisebb. Illetve akár már a méhen belüli időszak vagy élet során a babával való kommunikáció. Tehát azért ugye összetudunk hangolni a magzattal, és hogy egy adott, mondjuk ha stresszesek vagyunk, akkor nagyon sokszor lefagy, tehát sokkal kevesebbet mozog például, tehát az ő ilyenfajta válaszreakcióban is lehet sejteni, vagy gyanítani, hogy ő mit él ott át.
Ez fordítva is igaz? Tehát, hogyha nyugodt a terhességünk, ha mi magunk nyugodtak vagyunk, és akkor itt most ne csak az anyára szűkítsük le, hanem ha nyugodt a környezet, jó házasságban élünk, biztonságban érezzük magunkat, akkor a gyermek kevésbé lesz stresszes?
Így van. Uh-huh. Így van.
És valószínűleg jobban tud alkalmazkodni a kívülről jövő változásokra is, ugye? Igen. Tehát gyermekkorban, a saját életében, ha valamilyen akadállyal küzd meg, például hozzátáplálás, nem ízlik az étel, székletvisszatartás kapcsán kijöhet például, hogy szorong, akkor azokat is könnyebben átvészeli.
Igen.
És azt is tudjuk, hogy van jó stressz és rossz stressz. Amikor te a stressz szót használod, akkor most kifejezetten a rossz értelembe stresszről beszélgetünk?
Nem feltétlenül csak a rossz stresszről. Ugye a stressz fogalma az, hát egyrészt egy elég tág fogalom, és egyébként itt az elmúlt évtizedek alatt változott ez is. Beszélhetünk ugye az EU stresszről, ez a úgynevezett jó stressz, vagy pozitív stressz, ami valójában igazából mindenkit ér, de ez egy olyan ilyen evolúciós értéke van, vagy egy olyan funkciója van, hogy az segít életben maradni. Hát ha belegondolunk mondjuk az ősemberre, akit megtámadott, nem tudom, a kardfogú tigris, ha nem tudott volna elmenekülni, mert mondjuk nem ismerte volna fel stresszként azt a helyzetet, és az a menekülj nevű adtak, az a reakció nem indult volna, akkor meghalt volna. Tehát, hogy megvéd minket egyrészt ettől, vagy megvédjük magunkat, hogy akadag ezzel, másrészt meg a változásokhoz segít alkalmazkodni. Ami hát ugye folyamatosan jön, tehát ez a jó része, és hát a másik ugye a distressz, ami viszont olyan mértékű, olyan időtartamú, olyan gyakran ismétlődő, ami meghaladja azt a stressztűrő, stresszkezelő kapacitást, ami egyébként mindenkiben van. Tehát nyilván a kortizol hormonunk, az adrenalin, a noradrenalin és így tovább, ez mind ezt támogatja, de hogy ez át tud billenni egy negatív oldal, amikor már megterheli a szervezetet.
Na ez az, hogy ezt felismerjük-e, ugye ez a következő kérdés, de mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, ezzel kapcsolatban beszéljünk arról, hogy valószínűleg aki hallgatja az adást, és mondjuk van egy kevésbé nyugodt gyermeke, rögtön elkezdi hibáztatni magát, hogy a terhességem alatt miért erre gondoltam, miért nem azt csináltam, stb. Azért megnyugtató válasz van számukra?
Igen.
Valahol ez egy normális dolog, nem?
Igen. Igen, tehát olyan, hogy stressz nélkül élni, tehát amikor valaki azt mondja, hogy stresszmentes élet, ez egy szerintem egy nevetséges dolog, mert egyrészt nem is lehet, másrészt nem is kell, tehát nincs is erre szükség. Pont az előbb mondtam, hogy miért van szükség a jó stresszre. Ha mondjuk a várandóság alatt van az, hogy több stressz van, több a feszültség, konfliktus, stb., ez nem jelenti azt, hogy akkor egyrészt biztos, hogy baj lesz a babával, lehet, tehát elmondtam, hogy ugye lehetnek azért ennek ilyen élettani következményei, de az meg szerintem nagyon fontos, hogy ez korrigálható. Uh-huh. Sőt, hát bármikor stresszkezelést, stressztűrést, milyen stratégiákat lehet tanulni, és egy fiatal újszülöttnél, csecsemőnél is akár a ringatással, a hordozással, a masszázssal, a simogatással, a jó megfelelő válaszkészséggel, ezt nagyon szépen lehet korrigálni.
És azt ugye jól értem, hogy amikor úgy fogalmazol, hogy egy stresszes várandóság, akkor az nem feltétlenül a várandósággal kapcsolatos stressz állapotot jelenti.
Hát nem feltétlenül, nyilván ott, és mindenkiben, tehát szerintem olyan várandós nő, aki, akiben bármilyen stressz, vagy bármilyen olyan kérdés, ami kicsit ilyen stresszfaktor lehetne, fogalmazódna meg, de hát pont ez a lényeg, hogy azért van kapacitásunk arra, meg hát nyilván a várandóság alatt olyan változásokon, akár idegrendszer, akár hormonális változásokon megyünk keresztül, aminek lehet akár egy védőfunkciója is. Tehát, hogy ilyen jobban biztonságban tudjuk azt a magzatot.
Na és akkor beszéljünk arról, hogy hol van a határ? Mikor ismerhetjük fel azt, hogy akár bennünk, akár a gyermekünkben valami olyan stressz van, amellyel kapcsolatban akár segítségre szorulunk, akár csak egyáltalán el kell kezdeni vele foglalkozni.
Ha nagyon egyszerűen akarunk erről így gondolkodni, akkor a Seje János, ugye egy magyar származású kutató volt, és a stresszel foglalkozott, nagyon egyszerűen gondolkodott szerintem erről, hogy ugye a stressz hatására van egy akció, először ugye ez a menekülünk vagy harcunk, tehát valami akut reakciónk lesz, de ha fennmarad a stressz, akkor elindul egyfajta ellenállás, amikor azt érezzük, hogy így küzdünk, illetve valamennyire próbálunk alkalmazkodni is hozzá. Csak ez a tartós, hosszas alkalmazkodás előbb-utóbb kimerüléshez vezet, kiégéshez, kifáradáshoz vezet. Normálisan, tehát akkor tudunk jól reagálni egy stresszre, hogyha igen, érezzük, hogy most úgy nem is annyira szorunk, tehát érezzük az adrenalinnak a hatását, meg hogy kicsit így fel vagyunk pörögve, de amint az a stressz hatás, stresszor megszűnt, egy idő után szépen megnyugszunk. És amikor az van, hogy nem nyugszunk meg, hanem ez megmarad, vagy ha azt vesszük észre, hogy olyan helyzetek, vagy olyan gondolatok indítják el ezt a stresszreakciót, ami igazából nem is kellene, hogy nem is várható, hogy meg fog történni, hanem mondjuk csak bejósolható. És ugye ez a szorongás, amikor már állunk valami előtt, de ott van bennünk egy nagyon erős ilyen druk, amit mondjuk nem tudunk jól kezelni. Tehát például ezzel, hogy nem tudunk megnyugodni. Uh-huh. Bár ha belegondolunk a mindennapi életünk, hogy folyamatos változás, iszonyatos tempó, iszonyatos rohanás, gyakorlatilag más sem ér minket, mint stresszor, tehát mikor kapcsoljunk ki, vagy mikor állítsuk le ezt a stresszreakciót, hát nagyon-nagyon nehéz, de hát nyilván ezt is lehet tanulni, lehet gyakorolni.
És akkor még egy picit bontsuk ki a szorongás fogalmát, mert hogy a szorongás akkor ezek szerint az állandóan fennálló stresszt jelenti gyakorlatilag?
Hát amikor ez állandósul, uh-huh. Igen, és ez egy átmegy egy ilyen hosszas
állapotba,
igen.
Uh-huh. Igen. És akkor beszéljünk a gyerekekről, mert azt gondolom, hogy azért a felnőtt jó eséllyel felismeri magán, hogy szorong.
Nem biztos.
Nem biztos?
Nem biztos. Hát attól függ, mert hogy van, aki csak a ilyen megmagyarázhatatlan, nem tudom én, feszültséget, vagy fejfájást. De vagy főleg, hogyha ugye náluk is ezek a pszichoszomatikus uh-huh. tünetek, vagy testi tünetek jönnek, akkor ez nagyon sokszor nem egy könnyű feladat, akár orvosnak a segítségével, szakembernek a segítségével felismertetni, hogy amit ő igazából érez, az nem azért van, mert nem tudom, az ő, neki valamilyen szervi problémája van, hanem egészen egyszerűen megvan ennek egyébként a testi mechanizmusa, hogy jutunk el oda, hogy testi tünetek jelentkeznek. Tehát, hogy ez van-e mögött. És nem mindenkinek van erre rálátása, és tényleg orvostól orvosig tükrözés, nem műtét, tehát itt minden elképzelhető, egészen extrém módon, hogy akár több műtétnek is kiteszi magát, és nem találnak semmit, mert hogy azért erre is van példa, mert hogy a pszichés tényezők, a szorongás, meg a stressz van a háttérben.
És akkor egy picit még orvosi szempontból beszéljünk erről, hogy nem feltétlenül fáj másképp az a fej, ugye? Ami stresszes fejfájás, hanem lehet egy migrén is akár.
Abszolút lehet. Itt nagyon fontos, hogy ezek a pszichoszomatikus tünetek, ezek lehetnek olyanok, ez a valós megélése annak az embernek. Van olyan, ami mögött semmiféle ilyen organikus, szervi, vagy ilyen funkcióbeli eltérés nincs, de van olyan, ahol igen. Tehát például egy asztmánál ott látunk hörgőszűkületet, vagy például hörgőgyulladást, vagy mondjuk egy gyulladásos bélbetegségnél ott van a hasmenés, vagy ott van a véres széklet. Úgyhogy vannak akár kimutatható ilyen funkcióbeli eltérések, de hogy alapvetően ez a háttere az egész.
És akkor beszéljünk a gyerekekről. A felvezetőmben említettem néhány példát: széklet visszatartás, viselkedés változás, állandó fejfájás, hasfájás, fizikai elváltozás nélkül. Jól fogalmaztam, ezek a leggyakoribbak, vagy a te praxisodban ezek a leggyakrabban előfordulók?
Inkább ilyen életkor, vagy életszakaszokhoz köthető jellegzetes, vagy viszonylag ilyen visszatérő tünetek vannak. Például a csecsemőkori időszakban ott az a sírósságot, nyugtalanságot mondtam az előbb, vagy a táplálási nehezítettség, ilyen evési problémák, alvás, zavarok például, tehát ezek a leggyakoribbak, és akkor a nagyobbaknál ott már bejöhet mindezek mellé például az ilyen hiperaktív tünetek például, vagy a nagyfokú agresszió, az, hogy nagyon érdektelen például a játék, hát a gyereknek a játék az a minden, ahol ki tudja magát jól fejezni, fel tudja dolgozni az őt ért hatásokat, tehát hogy például ez iránt érdektelen, vagy ilyen nagyfokú dacosság például, de aztán ahogy telik az idő, jönnek főleg a gastrointestinális, tehát a gyomorbélrendszeri tünetek gyakoriak, hasfájás, hasmenés, székrekedés, hányinger, ilyen állandó émeigés, reggeli hányások például, kicsit nagyobbaknál jöhetnek a fejfájás, de ez lehet ilyen nagyfokú fáradtság, amit ugye iskolaundornak neveznek, az abszolút lehet érvényes, és lehet létjogosultság annak a tünetnek, főleg ha az nem ilyen epizodikus, hanem rendszeresen visszatér. Szóval nagyon széles a paletta, és sokszor egészen különleges tünetek, például hirtelen látásvesztés. Akár ilyen is lehet, aminek nem szervi oka van, tehát nem a szemmel történt valami, hanem ez egy ilyen pszichés megélés.
És a stressz feloldásával visszajön a látás?
Hát a stresszkezelés nyilván, igen.
Szerencsém van, mert most veled beszélgetek, de alapvetően a házi orvos kompetenciája ez? Tehát kihez megy el egy édesanyja, akinek állandóan sír a gyereke? A pszichológus nyilván nem tud velük mit kezdeni, vagy kezeli az édesanyát, és attól azt várjuk, hogy a csecsemő esetleg nyugodtabb lesz. Hogy van ez ma? Kihez fordulhatunk segítségért?
Hát nyilván az első lépcsőfok a házi orvos, akiknek azért, én azt látom, hogy van akinek van rálátása erre, de amit mondtál, speciális, mondjuk egy csecsemőnél, ott nem a csecsemőt kezeljük. Tehát ami főleg, ha ez egy nagyon fiatal babáról van szó, ugye azt szoktuk erre mondani, hogy mindig a kapcsolattal dolgozunk, az anya-gyerek kapcsolat elsősorban, de nyilván az apa is, tehát az a szűk család, akik ugye együtt élnek. Tehát, hogy ilyen értelemben egy kis baba vagy egy kicsi gyerek azért legtöbbször a környezetre, azokra a hatásokra reagál. Tehát az igazi stresszfaktor neki nem tudom, az internetről jön, hanem nyilván a saját családi közegéből.
Mert hogy nagyon sokszor legyintünk, lehet, hogy el se visszük háziorvoshoz, hanem azt mondjuk nagymamaként, vagy okos szomszédként, vagy beleszóló barátként, hogy az egyik gyerek ilyen volt, nyugodt volt, a másik gyereked nem ilyen, fogadd el, majd kinövi, majd változik, majd szépen minden megoldódik. Mikor van az a pont, amikor azt arra kell csapni, és azt kell mondani, hogy segítségét kell kérnünk?
Minden szülő jó esetben rendelkezik egy olyan képességgel, amit mentalizációnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy képes vagyok empatizálni, belehelyezkedni a gyerekemnek a helyzetébe, és átélni, hogy abban a helyzetben mit élhet át. És szerintem, ha van egy ilyen érzékenység a szülőben, azért észreveszi azt, hogy ez a gyerek mondjuk szenved abban az állapotban. Legyen ez az iskola, legyen az, hogy nem akar reggel óvodába menni, tehát, hogy ilyenkor keresni kell ennek a gyökerét, hogy ez honnan jön. Lehet, hogy van testi tünete is, én azt gondolom, hogy ilyenkor nincs felesleges vizsgálat, tehát, hogy igenis vigyel. Egyrészt, mert megnyugszik a szülő is, hogy nem szervi baja van, és az már eleve egy valamennyi stresszt le tud tenni ezzel, de hogy azt gondolom, hogy ez a korrekt, meg ez a megnyugtató mindenkinek, hogyha ezen így szépen végig tudnak menni.
A következő kort illetően, tehát beszéltünk a csecsemőkorról, mondjuk a következő időszak, azt gondolom, ha egyet értesz, a szobatisztává válás. Ebben az időszakban a szorongás, a stressz például székletvisszatartás képében mutatkozhat meg, is megmutatkozhat?
Igen, megjelenhet. Nem véletlen, hogy például ezt a tünetet, ezt nagyon sokszor valami élethelyzet változáskor látjuk, tehát akkor indul el. Például, amikor lekerül a pelenk, hogy a szobatisztáválás egy hatalmas nagy változás, nyilván jár valamennyi stresszel is, mert egy új helyzetet kell ugye megszokni, de ez lehet akár a bölcsi óvoda elkezdése, ami ugye szeparáció, leválás a családról, az anyáról, nagyon sok távollét, amikor ugye kvázi idegen, elkezdetben idegenek között kell ugye lenni, ott beválni, ott beilleszkedni, ez egy nagyon egy hatalmas kihívás, ha csak arra gondolok, hogy nekünk egy új munkahely milyen, de most egy 3 éves gyereknek ez nagyon-nagyon nehéz lehet, de később mondjuk egy testvérszületés, vagy egy költözés, vagy egy haláleset a családban, ami nagyon megterheli a családnak a kapacitását, bármelyik lehet olyan időszak, amikor ez elkezdődik.
Nem biztos, hogy érdemes különbséget tenni, de azért rákérdezek, hogy jól értem, hogy nem feltétlenül van trauma, hanem inkább a fennálló stressz a változás miatt kijön.
Már a széklet visszatartás, székleketésnél? Nem, tehát nem feltétlenül kell ilyen hatalmas, igen, traumatikus, igen, élményekre gondolni.
Azért féltem föltenni a kérdést, mert ugye rögtön a gyász említésére már megfordult bennem a gondolat, de mégis fontos tisztázni, hogy nem biztos, hogy a bölcsöde maga, önmaga okozza a stresszt és a széklet visszatartást, hanem abban az élethelyzetben jön ki, ugye?
Igen, és ugye itt megint számít az, hát azért egy kisgyereknek is van stresszkezelő kapacitása, uh-huh, már. Nyilván a szülő segíti ugye nagyon sok helyzetben, de hogy számít az is, hogy egyrészt az a gyerek hol tart ebben, abban az időszakban, tehát mennyire tud ezekkel ő tényleg ilyen kis reziliens módon megküzdeni, meg mennyire érti a szülő ezt a működést. Tehát például nagyon sokszor azért gyűrűzik be mondjuk egy ilyen székrekedés, mert hogy ezt látva, hogy a szülők sem tudják elég jól kezelni ezt a helyzetet. Pánikba esnek, próbálnak beavatkozni, stresszelnek ők is ezen, uh-huh, és nyilván a gyerek azt érzi, hogy oké, hogy én izgulok emiatt, de körülöttem még jobban izgulnak emiatt, hát az nem a megoldás felevívő helyzet, az biztos. Szóval itt nagyon fontos szülőként, és amikor ilyen családokkal dolgozom, akkor elő is szoktunk beszélni, hogy ők hogyan legyenek jelen. Divatos szóval, hogyan dolgozzanak magukon, hogy elég nyugodtan, elég higgadtan, elég optimistán tudják látni ezt a helyzetet.
De kár, hogy nem 3 évvel ezelőtt beszélgettünk erről a helyzetről, mert akkor én is másképp kezeltem volna a saját problémánkat. Miért ez lett az egyik zászlóvivő témád az elmúlt időszakban? Ugye, ha valaki széklet visszatartással küszködik a gyermeke esetében, akkor előbb-utóbb biztos, hogy rátalál a te nevedre. És azt gondolom, de javíts ki, ha tévedek, hogy nem is nagyon talál más névre.
Talán más névre, talán olyan névre nem, aki ennyi irányból rá tud látni erre. Hát nyilván nem véletlenül tanultam ugye ennyi mindent, hogy tényleg a legtöbb irányból tudjak segíteni ezeknek a családoknak. Egyébként ez a terület, ez egészen véletlenül talált, meg lehet ezt mondani. Ugye, amikor ezt a baba-mama konzulensi képzést végeztem, ott azért főként ez az evés-alvás problémák, ez a nyugtalanság, síróság, ezek találtak meg, ez ebből volt úgy első látása a legtöbb, és úgy valahogy az volt az üzenet, ami átjött, hogy hát ez a székrekedés, széklet visszatartás, ez egy olyan kőkemény, tehát hogy azért azt úgy a szakemberek is úgy tartanak tőle, és valahogy ez így elültetődött bennem, és tényleg pszichológusoktól is kaptam azért ilyen visszajelzést, hogy azért ez nem könnyű ennek a megoldása, és így pont a COVID kezdődött, és így elkezdtek megtalálni. Valószínűleg a COVID hozta helyzetben, mm-hmm, szembesült szerintem sok szülő azzal, hogy igen, ez a probléma, ez náluk fönnáll. Hát én meg, ahogy jött az igény, úgy kezdtem el beleásni magam ebbe a témába. Hát Magyarországon nagyon sok szakirodalma, főleg ennek a pszichoszomatikus részének azért nem volt, úgyhogy külföldi szakirodalom, és hát nyilván, hogy vállaltam egyre több családot, ilyen nagyon bátran, lett egyre több fölismerés, egyre több tapasztalat. Szerencsére van azért ilyen szakmai protokoll, amit lehet használni. Tehát voltak azért olyan kapaszkodók, amik így segítettek, de hát nyilván a rengeteg tapasztalat, most már nem is tudom hány ezer családdal, az azért szerintem egy nagy kincs, és hát nyilván ezt a mindennapi munkába vissza tudom forgatni.
Azért azt gondolom, hogy nyilván neked köszönhetően egyre több tudásunk van ezzel kapcsolatban, de hogy még mindig van zavar a fejekben, és hogy azért érdemes erről a témáról picit bővebben beszélni, mert a széklet visszatartás, meg a székrekedés, az valóban lehet egy fizikai tünet, egy fiziológiai tünet, de nem feltétlenül gondolunk abba bele, hogy esetleg pszichoszomatika áll a háttérben. Míg mondjuk, ha a gyerek dacos lesz, pedig eddig teljesen nyugodt volt, vagy magába forduló lesz, pedig eddig nagyon szociális volt, akkor inkább elkezdünk gondolkodni a pszichológiai hátteren, ugye?
Igen. Fontos tudni, mert valószínűleg a köztudatban az van, hogy a székrekedés akkor biztos nem mozgott eleget, meg nem evett elég rostot, meg nem ivott folyadékot. Egyébként felnőtt korban ez nagyon sokszor, tehát sokkal inkább így van. A gyerekeknél az esetek elsöprő többségében a széklet visszatartás a kiváltó ok. Tehát magyarul a kakilással kapcsolatos szorongás, és a másodlagos következmény lesz a székrekedés. Tehát lehet nyilván olyan is, hogy van egy keményebb széklet, ami rossz élményt okoz, de ugye megint ez a stresszkezelés, hogy akkor ezt a stresszort, ami éri őt akár többször is, ez nehezen tud megbirkózni, és főleg, hogyha a család is ugye pánikba esik, amit mondtam az előbb, akkor be tud gyűrűzni akár néhány hét alatt egy ilyen székrekedésbe, de szerintem fontos azt tudni, hogy kicsi korban ott főleg az a pszichés tényező az, ami előtérben van. És ez is magyarázza, hogy például nagyon sokszor azt a segítséget kapják a szülők, hogy akkor adjanak több rostot, meg itassák több folyadéka, meg mozogjon eleget, és hát csodák csodája nem szűnik meg a probléma. Hát azért nem szűnik meg, mert akármennyit itathatják, ha az a gyerek nem akar kakilni, akkor egészen extremitásig tudja fokozni ezt. Saját praxisomból 3 hét, tehát hogy 3 hetente egyszer kakiló gyerek, ő a beöntést is, a kúpokat, és akár bármit visszaképes tartani, ha ő eldönti, hogy nem fog kakilni.
Azért ott egy nagyon erős akarat van. Vagy egy
hát
ilyen,
ez egy borzasztó nagy, borzasztó nagy akarat, állapot. Egy nagy félelem, és el lehet képzelni, hogy amikor ilyen, ezek a családokkal dolgozom, hogy mekkora megtartó erő kell, hogy ezek a családok elhiggyék, hogy ez, hogy oké, hogy 10 napja, vagy 12 napja nem kakil egy türelem, nem sokára, mindjárt, és utána meg fog oldani, szóval azért ez egy nagyon nagy meló, bár így kívülről akár egyszerűnek is tűnhet.
Ezt akarom mondani, hogy ez az a tünet, amivel igazán a tág környezet nem tud mit kezdeni. Szerintem nem érzik a súlyát, nem? Hát itt egyszerű vécézésről van szó, vagy kell, vagy nem kell. Elmegyek, ha kell, nem megyek, ha nem kell. Pedig egy gyerekben ezek szerint óriási harcok zajlanak le. Miközben mi várjuk a csodát, mondom, van. Vannak tapasztalataim.
Így van, tehát hogy ez egy nagy harc lehet valóban a gyerekben, és egy idő után a gyerek meg a szülők között is. Uh-huh. És hát azért ilyen nagyon... Hát ilyen érzékeny pont ez, mert ugye hát hogyan működünk szülőként zsigerből, majd akkor megoldjuk helyette. Igen. Na most azt megoldani, hogy ez körülbelül olyan, mint hogy akkor megetetem, megtömöm. Hát akkor vagy kiimádkozom belőle azt a kakit, igen, de az valami olyan módszerrel lehet csak, ami a gyereknek szinte biztos, hogy nem jó.
Én igen, tudok módszereket sorolni, fenyegetés, megvesztegetés, dicséret, jutalom. Ünneplés, jutalom, minden, tehát tényleg mindenen túl vagyunk, türelem, ugye, ami nehéz, és hát az állandó könyörgés, sírva könyörgés, üvöltve könyörgés akár, és tényleg nem használ, és tényleg nem jutunk előre, de az idő megoldja? Tehát eljut a gyerek abba a korba, amikor ezt felismeri? Vagy valóban segítséget kell kérnünk, ha lehet minél korábban?
Igen, az utóbbi. Sokszor hallom én is azért a szülőktől, hogy mondjuk házi orvoshoz fordultak, és hogy majd kinövi. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően egy masszív székletvisszatartás, székrekedés nem a normális fejlődés része. Uh-huh. Olyan lehet egyébként például a szobatisztávállás időszakában, hogy ugye ott próbálgatja, ott teszteli a gyerek, hogy tudom-e uralni a záróizmot, vagy nem. Mi van, ha nem kapja, vagy vissza, vagy összeszorítom. Mi van, hogyha elengedem, akkor kijön. Ha összeszorítom, nem jön ki. Tehát van egy ilyen játék, amivel próbálja, hogy ezt hogy tudja uralni és kontrollálni, és olyankor előfordul, hogy becsúszik egy-egy mondjuk keményebb széklet, de azt jól tudják kezelni. Saját gyerekemmel is volt ilyen, hogy nem tudom, egy hasmenéses betegség után volt. Mm. Volt, és csak egy pár nap alatt meg tudtuk oldani. Hát nagyon megterhelő volt, de tudatossággal muszájra figyelni, hogy ott jól kell jelen lennem, ott úgy kell, hogy ő tényleg biztonságban érezze magát, és hogy azért ugye csúszik el ez a dolog, mert ezt például nem sikerül megvalósítani.
Egyébként meg lehet előzni? Tehát ha tudunk róla, hogy létezik ez a probléma, tehetünk bármit, hogy velünk ez ne forduljon elő? Főleg, hogyha mondjuk van egy ismerősünk, aki már tapasztalt a témában, és óvaint minket.
Meg lehet előzni, meg még ugye az előző kérdésed itt félbehagytam, hogy a terápiával, tehát hogy van erre ajánlás is, korábban azt hiszem talán 1 hónap volt, most már ez egyre lejjebb megy. Tehát én is azt szoktam javasolni, hogy nagyon nincs mire várni. Uh-huh. Mert hogy nagyon gyorsan, tényleg 1-2 hét alatt ez be tud így gyűrűzni, hogy ha azt látják a szülők, hogy 2-3 hét alatt ez otthon nem oldódik meg, vagy nem tudják megoldani, vagy egyre rosszabb, akkor érdemes mielőbb segítséget kérni, mert minél inkább belecsúsznak ebbe, annál hosszabb lesz a gyógyulás ideje, tehát hogy igen. A megelőzés, a prevenció az meg szerintem egyrészt a hiteles információk, amiről ugye most is beszélünk, hogy igen, ez létező probléma, ez hogyan jön létre, és igen, nyugodtan végig lehet menni az, hogy iszik-e eleget, eszik-e megfelelően, mozog-e, mennyi a stressz. Ugye ma már tudjuk, hogy a stressz az a nem csak az idegrendszerünkre, hanem ez egy nagyon divatos terület, ugye bélflóra, ugye mikrobiomunkra is hatással van. Hát nyilván az a kakilásra is szinte biztos, hogy hatással lett. Tehát nagyon komplex a dolog, de hogy tényleg a táplálkozással, a testmozgással, életmóddal, alszik-e eleget, segítünk-e neki a stresszes helyzetekbe, vagy mi teszünk még rá egy lapáttal. Szóval, hogy igen.
És igen, és itt közben megmosolygom, mert valóban úgy van, hogy a gyerek-szülő kapcsolatot is meghatározza egy idő után, hiszen a szülő ott áll tehetetlenül. Szeretné átvenni ezt a problémát, de ha valamit, akkor ezt a problémát nem tudja helyette megoldani, és nem érti, egyszerűen nem érti, hogy mi olyan nehéz abban, hogy elmegyünk vécére, hogyha jön az inger. Annak idején a gyerekemmel nagyon sokat beszélgettem, próbáltam feloldani a problémát, próbáltam kideríteni, hogy mi van a háttérben, mert ahogyan te is mondtad, azért a szülő ezekre ráérez egy idő után jó esetben. Megtaláljátok-e általában a páciensekkel a forrást, az okot, vagy nem is kell keresni, egyszerűen csak foglalkozni kell vele?
Mind a kettő lehet. Tehát van olyan, amikor egyértelműen látjuk, aha, tehát mondjuk egy kis testvér érkezése például, uh-huh, vagy egy óvodakezdés. És főleg, ha ezek így egy időben, kis testvér születik, óvodakezdés, meg még mondjuk előtte lekerül a pelus, tehát hogy az nem ritka, ez amikor ilyen szép nagy puttony van a családnak a vállán, tehát lehet ez is. És van én, amikor már annyira a múlt homályába vész, tehát dolgozom olyan családokkal, ahol mondjuk 11-12 éves gyereknek 8 éve székregedése van, és ott nem mindig derül ki, de ott nem is annyira fontos már. És nem is mindig, tehát nem azra feszülünk rá, hogy akkor tudjuk meg, hogy akkor honnan indult, és mi volt a uh-huh pontos oka, hanem nyilván segít, mert ha tudjuk a gyökerét, akkor az nem csak ugye a tüneti, hanem azért az okiterápia is, de nagyon sokszor ugye itt a szülői attitűd, tehát hogy pontosan ez az, ami így fenntartja ezt. Ugye a pszichológiai kifejezés ez az elengedéssel van, ugye nehézség, de hogy itt ha a szülőknek van egy ilyen rálátása, megértése, kapnak abban segítséget, hogy magukon egy picit, hogy dolgozzanak, hogyan kommunikálnak, hogy legyenek jelen, akkor az azért nagyon sokat segít a terápiában, szerintem ez az egyik legfontosabb része, meg a későbbi prevencióban is akár.
Anélkül, hogy pálcát törnék a szülők fölött, mert nekem is van bőven ebben ezzel kapcsolatban restanciám, de mégis 8 éven keresztül ők legyintettek? Eltolták? Elbagatelizálták?
Nem, 8 éven keresztül szakembertől szakemberig jártak. Aha. És ez a, amit én látok, ugye én az elég sok irányból látok most már, meg tényleg tudom azt mondani, hogy sok tapasztalatom van ezzel a kérdéssel, és azt látom, hogy abszolút jó törekvések vannak, tehát mondjuk gasztroenterológus, vagy pszichológus, vagy családterapeuta, csak a szálak nem találkoznak össze. Vagy ezek nem egyidejűleg történnek. Tehát elviszik a gyereket pszichológushoz, tud segíteni, de igazából nem oldódik uh-huh meg. Olyan is sem ritka, hogy azt mondja, hogy fölteszi a kezét, hogy ő ennyit tudott tenni, és többet nem, de hogy ezeket így egyidejűleg, tehát hogy akkor legyen egy orvosi támogatás is, mert az is kell, legyen egy segítség a szülőknek, akár legyen egy pszichológiai megsegítés a gyereknek, vagy akár az egész családnak. Tehát legtöbbször azon bukik meg, vagy azért kudarcos ez a történet, mert vagy nem találkoznak ezek a szálak, vagy nagyon ellentétesek az információk, nem volt olyan, vagy volt rá példa, hogy amit én elkezdtem így szülőkkel közös munka, egy nem tudom, olyan szakember, aki egy részét látja ennek, így leállította az egészet. Aha. Tehát az nyilván, nem tudom, szakmai féltékenység, bármi, tehát ez is szerintem azért jelen van. Én például igyekszem, tehát hogyha bármi szülők, nem tudom én, táplálékkiegészítő, vagy pszichológus, vagy kineziológus, sosem mondom azt, hogy ne csinálják. Uh-huh. Mert hogy ad egy olyan plusz, adhat egy plusz erőt, egy erőforrást, ami nekünk dolgozik, de azért azt szoktam kérni, hogy amit elindítunk terápiát, azt ne hagyják abba, vagy legalábbis szóljanak előtte.
Nagyon röviden azért beszéljünk ennek a fizikai következményeiről, hogy éveken át tartó székletvisszatartás, miközben a gyerek nő, ugye az összes testrésze nő a végbelével együtt, lehet ennek maradandó következménye?
Nagyon ritkán, de lehet. Azért döntő többségében ez egy visszafordítható. Ha csak az élettani anatómiai változásokat nézzük, ugye előfordul például ezeknél a gyerekeknél, hogy mondjuk, hogy képzeljük, hogy 2 hétig nem kakél. Na most ezért 2 helyétnyi székletnek valahol el kell férnie. Hát a szerencsére úgy talált ki minket a természet, vagy a jóisten, mindegy, minek nevezzük, hogy a végbelünk az egy olyan szerv, ami eleve egy részben tárolásra alkalmas, és iszonyatosan képes kitágulni. Tehát, hogy elfér ez a széklet ebben, de lehet sejteni, hogy ha ez mondjuk hónapokon keresztül fönnáll, az nem marad ugyanolyan méretű, és hogy ez egy visszafordítható az esetek nagy részében. Nem mindig, de az esetek döntő többségében igen, és például ezért is érdemes időben elkezdeni a terápiát, hogy ez megtörténhessen. Szóval, hogy igen, tehát hogy ez lehet egy ilyen következmény. Hosszabb távon, ha ilyen nagyon elhúzódó, nem jól kezelik, akkor ez a hullámhegy, hullámvölgy. Tehát vannak jobb időszakok, aztán megint visszatér, aztán uh-huh újra hullámvölgy, és így tovább. Tehát, hogy ez is lehet. Egyébként azoknál, akiknél kicsiként volt székrekedés, ott viszonylag nagy az esély, hogy ez ilyen egyfajta hajlam van erre. Egyébként van, nagyon úgy tűnik ennek egy genetikai háttere, és ilyenkor nem ritkán elmondják a szülők, hogy ja, hát én is ilyen voltam kicsiként, meg az összes nő a családban például, vagy férfi, teljesen mindegy. Szóval, hogy hosszú távon lehetnek ilyen következmények, de nyilván erre az ember fel van készülve, akkor egészen máshogy fog hozzáállni.
Sokan nyaralásokon ignorálják az ingert, vagy pedig idegen helyen nem mennek el vécére. Van, aki még a pisilés körül is óriási hercehurcát csap, hanem a saját vécéjébe ürít. Mi van ezekkel az emberekkel? Érdemes az ő gyerekeik szempontjából jobban figyelni ők ebben a korban? Tehát, hogy valószínű nekik is volt valami, vagy van valami, ugye?
Hát, és nyilván adnak egy mintát ezzel. Megint saját praxisomból ilyen példa, hogy volt, hogy az volt a rémisztő a vécéhez használtban egy kisgyereknek, hogy látta a szülőnek azt, hogy folyamatos, tehát ahányszor idegen vécén voltak, ott ne nyújj semmihez, azonnal fertőtlenítek, és így tovább, és egyszerűen ez olyan rémisztő helyzet volt a gyereknek, hát persze mit üzenünk ezzel, hát akkor ez egy halálosan súlyos hely. Erről jut eszembe, hogy egyébként a mobiltelefonunkon, mint tudjuk, sokkal több baktérium van, mint mondjuk egy tiszta vécén, na mindegy, zárójel bezárva. Szóval, hogy abszolút fontos, hogy mi ezt hogy adjuk át, mit lát rajtunk, amikor mondjuk egy ilyen helyzetben vagyunk, meg én szoktam arra biztatni a szülőket, hogy amikor például elkezdődik a szobatisztálás, ott egész egyszerűen tanítsák meg a gyereknek azt is, hogy idegen helyen is használunk vécét. Tehát, hogy előzzék be azt, hogy igen, elutazom egy hétre szállodába, és egy hétig nem megyek el kakilni, hát ez szerintem borzasztó. Ez az egyik, hogy megtanítani. A másik egyébként felnőtt korban is lehet ezzel tenni, mert ha egy picit így megvizsgáljuk magunkat, fel is szoktam tenni a szülőknek, mert pont ezeket a kérdéseket ők is felteszik nekem, hogy hát igen, igazából nekem is ez gond, hogy mennyi időt szán arra, hogy ő elmegy vécére. És hogy nagyon érdekes, hogy jaj, hát még reggel rohanunk, délben rohanunk, délután megyek a gyerekért, este meg az esti rutin. Tehát egész egyszerűen ez olyan, mintha állva, szaladgálva ennénk, és nem ülnénk le enni. És hogy pedig a testünk nagyon remekül működik, hogyha van nyugodt körülmények között lehetősége, hogy elvonulhat, és egy kicsit ellazulhat, akkor, és mondjuk előtte evésívás, tehát valami ételital került a gyomorba, és ugye ez egy reflexesen elindít egy jobb, erősebb bélműködést, és ugye annak a végén a kakilási ingert. Ha rászánjuk az időt, és kivárjuk, ez egyébként egy 5-10 perc alatt meg tud érkezni, akkor sikeresen tudunk mondjuk reggelente, vagy akár este, csak az időt rá kell szánni.
Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy vajon nekik az inger sem jön?
Vagy hát el lehet nyomni.
Azt el lehet nyomni,
és hát főleg, ha rengeteg a külvilág ingere, akkor észre se vesszük. Egyébként meg a székrekedés kapcsán, tehát ha mondjuk ez már fennáll, ott van egy ilyen jelenség, hogy minél régebb óta fönnáll ez a probléma, minél több naponta nem kakil valaki, annál kevésbé érzi. Ez egy ilyen paradox következmény, annál kevésbé érzi a kakilási ingert.
Érdemes tehát akkor a gyerekünkkel kapcsolatban ezekre is figyelnünk, és akkor menjünk tovább, mert hogy ezernyi más tünet van, és nyilván ebben a beszélgetésben nem fogjuk tudni az összeset megbeszélni, de én azt gondolom, hogy ha kor szerint megyünk tovább, akkor talán a szenzorosság a következő, ami fölmerülhet, ha egyáltalán köze van annak a stresszhez. Ugye a szenzomotoros eltérésről sokat hallunk mostanában, ez az, amikor a gyerek vagy nem hajlandó sapkát például felvenni, vagy csak sapkában hajlandó közlekedni, nem akar gombolni, nem akar cipzárazni, egyáltalán nem akarja a cipőt fölvenni, se levenni, ha már rajta van, akkor levenni nem hajlandó. Bizony életet meghatározó, a mindennapi életünket akadályozó dolgok, ilyen például a szenzorosság, ennek van köze a gyerek lelki állapotához?
Konkrétan ezt így nem mondanánk, vagy nem nevezzük, hogy a pszichoszomatikus betegség, vagy állapotok közé. Az biztos, hogy aki ilyen szenzorossággal, vagy szenzoros reaktivitással érintett, nyilván a stressz hatással lesz erre. Tehát aki például ilyen kisgyerekkel élő, pontosan ilyen érzékeny, szenzitív szülőként meg tudja figyelni azt, hogy amikor egy mozgalmasabb nap van, amikor ő maga is stresszesebb, akkor bizony a gyerek is másképp működik, másképp funkcionál.
Tehát ez is belőlünk jön?
Az, hogy a gyerek stresszel, annak hát a legnagyobb forrásai szerintem mi vagyunk. ha visszamegyünk mondjuk a kötődés kialakulásáig. Ugye ő neki az, hogy hogyan vagyok jelen az életemben, hogy milyen az én hatékonyság érzésem, hogy milyen az önbizalmam, az a kezdetektől méhen belül élet, meg utána a korai időszakban, főleg az első évnek a sok-sok-sok szülővel való együttlétében kristályosodik ki a sok tapasztalat, a sok élmény, hogy amikor én így viselkedtem, akkor hogy bántak velem, hogy reagáltak, amikor ez volt a szükségletem, akkor jól elégítették-e azt ki, mennyit kellett várnom, stb. Ugye ezt nevezzük, ezt a folyamatot a kötődés kiépülésének, és gyakorlatilag nyilván ez utána is persze alakul, de hogy alapvetően ennek az alapjait az első időszakban tesszük le, és az, hogy egy gyerek hogyan kapcsolódik másokhoz, az alapvetően az határozza meg, hogy az otthon, és ugye főleg itt a szülőkkel, elsősorban az anyával való kapcsolat milyen. És hát nyilván, ha ez egy biztonságos kapcsolat, akkor egyrészt a gyerek maga biztosan jobban fogja tudni a stressz helyzeteket kezelni, és a külvilág fele nyitni, és másokkal együttműködni. Ha ez kevésbé, akkor ugye van egy ilyen típus, ez a szorongó ambivalens mintázat, hát benne is van, hogy ez egy szorongó típusú, illetve van ugye az elkerülő mintázat, aki meg ez a megoldok mindent egyedül, és nem kérek segítséget.
Na jó, de ez olyan nehéz, mert most minden egyes szavadnál eszembe jutott egy ismerősöm, meg sajnos magamra is tudtam ismerni, hogy tudatosság ide nem elég. Szóval hiába az ember felismeri, hogy baj van vele, valószínűleg mi magunk is szülők segítségre szorulunk, ugye?
Hát igen, főleg egy minél kisebb egy gyerek, annál inkább. Ami is meg egy jó hír szerintem, hogy ha vannak ilyen kötődésbeli kisiklások, vagy akár mondjuk egy ilyen bizonytalan irányba megy el ez a dolog, tehát vannak korrekciós lehetőségek.
És gondolom, hogy azért nyugtass meg, hogy maga a felismerés is már egy hát, nagyon jó lépés.
Tehát azt szoktuk mondani, hogy ami a térképre fölkerül, az elkezd minket foglalkoztatni, és akkor onnantól már nem egy ilyen mélyen elásott dologról van szó. Tehát, hogy akár mi szülőként is elkezdhetünk megint a divatos szóval magunkon dolgozni. Nyilván ez azért nagyon sokszor akár egy pszichológus, pszichoterapeuta bevonásával. Ugye erre szoktuk mondani, hogy ha mi kötődésünk, kapcsolatunk a gyerekünkkel nem az ideális, ott azért legtöbbször az van, hogy a miénk az saját szüleinkkel sem, de hogy erre nagyon jó korrektív lehetőség például egy ilyen pszichoterápiás folyamat, ahol ugye azt szoktuk mondani, hogy a szakemberrel való kapcsolatban lehet kvázi gyógyulni, vagy változtatni ezen a mintázaton, de például egy jó párkapcsolat is lehet ilyen. Szóval lényeg, hogy nekünk szülőként is azért lehet ezzel dolgunk, és hát nyilván ott ebben már benne van a tudatosság, hogy én akkor ezt másképp szeretném, és akár egy kamaszkorú gyerekkel is nagyon-nagyon szépen lehet finomítani, lehet javítani egy kapcsolaton.
Jaj, de jó, tehát akkor ahogy a széklet visszatartás fiziológiai háttere visszafordítható, talán sosincs veszve minden?
Szerintem sosincs veszve minden. Tehát sosem késő elkezdeni, van, aki felnőttként áll ennek neki. Nyilván érdemesebb minél előbb, de hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel lehet, meg azt gondolom, hogy kell is mit kezdeni.
És akkor térjünk vissza a szenzorossághoz, mert az az érzésem, de javíts ki, ha tévedek, hogy a szenzorosság azért nagyon sokszor együtt jár más tünettel, ismerősi körben, például a széklet visszatartással kapcsolatban van egyfajta kényelmetlenség érzés a bugyi hordásával, ugye? És köszönöm, hogy bólogatsz, mert akkor megerősített bennem. Tulajdonképpen itt a szenzorosságnál miről van szó? Egy kényelmetlen helyzetnek a, nem tudom, túldimenzionálása?
Hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, mert ugye ez a bizonyos életemben mindannyian olyanok vagyunk, hogy nem tökéletes az idegrendszerünk. Tehát bizonyos ingereket nem úgy reagálunk le, nem úgy észlelünk, stb. És nyilván ennek van egy mérték, vannak fokozatai ennek, hogy az idegrendszer milyen jól húzalozódott be, mennyire érett be, mennyire jó ingerek, jó hatások érték. És hogy ugye a szenzorosság, a szenzoros feldolgozási zavar ugye arról szól, hogy mind a külvilág, mint a saját testben, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a hangok, a tapintásos élmények, a fények, az ételek okozhatnak nehézséget, vagy jelentenek ingert, hanem a saját testben, ugye a kakilás inger, pisilés inger, fájdalomérzet, és így tovább. Tehát, hogy az ezeknek a érzékelése, észlelése, az ezeknek a feldolgozás az idegrendszerben, az erre adott válasz, reakció más. Ez nagyon sokféle lehet, amikor intenzívebben reagálunk mondjuk egy ingerre, mert az nekünk nagyon-nagyon zavaró, és mondjuk igyekszünk azt elkerülni. Vagy lehet például olyan, hogy pont pozitív élmény egy inger, és mondjuk egy ilyen inger kereső viselkedés vagy mintázat látszik, vagy akár bármelyik, és még más is ezeken kívül. Tehát ez a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, de hogy például a konkrét dolog, amit kérdeztél, hogy egy kakilás kapcsán az, hogy az a nedves ruha hozzáér a bőrhöz, az lehet egy egészen extra olyan inger, amivel nehezen birkózik meg az adott kisgyerek. És itt az a nagy különbség, hogy nyilván ingerekkel mindannyian találkozunk, de az, amivel ő találkozik, az mennyire megterhelő a számára. Tehát, hogy egy veszélyhelyzetként néz, vagy éli meg azt, vagy mondjuk egy ilyen zavaró tényezőként, amit kiiktatok, aztán semmi bajom nincsen utána.
Na jó, de nem lehet a gyereket bugyi nélkül felöltöztetni.
Hát nem lehet, igen.
Tehát
igen.
Akkor türelem a szülő részéről?
A türelem az biztos, hogy fontos, mert hogy eleve az idegrendszer érik, tehát annak van egy belső programozott érése. Nyilván ezt meg lehet támogatni, ugye ezekre vannak ezek a szenzomotoros fejlesztések, de azért vannak esetek, helyzetek, amikor a türelem nem elég, mert egész egyszerűen azt látjuk, hogy az a gyereknek az egy nagy szenvedést, meg hát nyilván egy idő után a családnak is mondjuk egy nagy szenvedést okoz, és a mindennapokat abszolút meghatározza, legyen ez egy súlyosan szelektív evés, vagy legyen ez egy rendszeres összeomlás, kiborulás, legyen az, hogy mondjuk nem tudom, én nem tud beszokni egy közösségbe, vagy az, hogy mondjuk borzasztó nehéz reggel elindulni, mert képtelenség felöltözni.
Hány éves korúakat érint ez az eltérés tapasztalataid alapján?
Hát valahol mindenki.
Igen. Azért kérdeztem, mert hogy alapvetően kiskorban beszélünk erről, de hát el tudom képzelni, hogy a nem tudom, 13 éves kiskamasz is nem azért nem készül el reggel, mert egyszerűen haragszik a világra, hanem ami ugye a dolga 13 évesen, hanem hogy annak is a hátterében lehet valami más.
Hát a kicsi korban azért nyilván látványosabban látjuk, hogy éretlenebb idegrendszer, kevesebb megküzdési stratégia, kevesebbszer találkozott azzal az ingerrel, és nyilván, ahogy halad előre az idő, meg is figyeljük ezeken a gyerekeken is, vagy aki mondjuk ezzel él saját magán, hogy azért tudunk kondicionálódni. Főleg, hogyha ilyen szépen fokozatosan szoktatjuk hozzá magunkat bizonyos ingerekhez, akkor azért ehhez meg lehet tanulni alkalmazkodni, de azért jellemzően marad valami így a felnőtt korra. Akár legyen az egy, nem tudom én, szoros ruha, vagy legyen az egy szaftos étel, vagy bármilyen. És ugye még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy ugye külön szenzorosság, de azért ez nagyon sokszor kísér más állapotokat, főleg ez az ADHD és az autizmus spektrumzavar, ahol ez a szenzoros reaktivitás ott van, és ez is fontos, hogy nem ritkán derül ki az, hogy ez nem csak tisztán egy szenzorosság, hanem például egy spektrum, autizmus is ott van a háttérben, vagy mellette.
Ugye mondtuk a türelmet, meg azt, hogy talán érdemes szakemberhez is fordulni, pláne azért, hogy ezek is minél előbb kiderüljenek, és nem érdemes legyinteni sokáig bizonyos tünetekre. De abban egyetértesz, hogy a kompromisszumnak óriási jelentősége lehet? Tehát, hogyha a gyerek nem akar télvíz idején sapkát fölvenni, akkor valahogy meg kell találni, hogy rendben van a nagyon vastag pókemberest nem, de a nem tudom, másik Batman-eset, ami egy kicsit vékonyabb, de legalább van rajtad sapka, azt muszáj fölvenni. Tehát, hogy azért a szülői minőségében diktál.
Igen, ugye én is érintett szülőként egyébként tehát, hogy tényleg szoktam mondani, hogy ez a tojás a jó lépkedés. És ugye lehet, hogy kívülről úgy látszunk, hogy akkor milyen borzasztóan következetlenek vagyunk. Egyébként nem, mert a fajsúlyos, tehát azokban a döntésekben, ahol szülői felelősség kell, hogy legyen, hogy már pedig reggel elindulunk, ha ordítasz, akkor is nagyon sajnálom, mert vagy a időpontra oda kell érni, vagy ha este le kell feküdni, nyilván ez szülői felelősségért döntés, ott beleállunk abba a helyzetbe, de nyilván igyekszünk, és megtanuljuk egy idő után, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, és én az érintett gyerekek szülőinek el is szoktam mondani, hogy vannak erre például vizsgálatok, hogy aki akár autizmussal él, akár szenzoros gyerekkel él együtt, hogy ezek a szülők iszonyú szenzitívek. Tehát, hogy borzasztóan sokszor rossz szülőnek élik meg magukat, mert azt érik, hogy na már megint feladtam az elveimet, szerintem azokat meg úgy el is lehet felejteni, de hogy pont ők azok, akik próbálják azt az egyensúlyt megtartani, hogy ugye mi is jól legyünk, a gyerek se boruljon, iszonyat nagy mentális munka, és hogy nagyon-nagyon szenzitívek, nagyon empatikusak tudnak lenni, és igen, ebben benne van az, hogy akkor azt mondom, hogy jó, akkor nem a pókemberes, hanem akkor választ, mindegy, hogy melyiket választ ki, hogy melyik legyen.
És ettől a gyerek nem lesz
elkényeztetett. Ja, nagyon érdekes, hogy főleg a szenzoros, meg autizmussal élő gyerekeknek a kiszámítható keretek, a ritmus, a rutin, a rituálik nagyon-nagyon fontosak, és hogy pont itt ezekkel valamilyen szinten egy keretrendszert is adunk, hogy jó, akkor választhatsz, ez legyen, vagy ez legyen, melyiket szeretnéd. Mm. És kívülről tényleg, ahogy mondtam, ez az elvek feladása, igen, vagy nem tudom, következetlenség belül, meg van egy, mégis van benne egy ilyen kiszámíthatóság.
És akkor megint csak menjünk egy picit tovább, ha nem is az életkorban, de mondjuk a tüneteket nézve, ugye állandó hasfájás, fejfájás, ahogy említetted, bármilyen tünet képében kidőlhet a pszichés állapotunk, ugye az a kulcs, hogy nincs fizikai elváltozás. Mi a következő lépés? Amikor már az MR-en is túl van a fejfájós gyerekkel a szülő, EEG-n túl vannak, mert esetleg az epilepszia is fölmerül. Mi a következő lépés, amikor nincs fizikai?
Én egyre inkább azt látom, hogy szerencsére vannak annyira edukáltak a szülők egyre jobban, nyilván internet világában utána olvasnak mindennek is, és mondjuk a Dr. Google nem mindenben a barátunk, de mondjuk abban, hogy nagyon sokszor jönnek, és már úgy keresnek például engem is, hogy igen, fáj meg, nem tudom, de hogy gondoltunk arra is, hogy lehet valami pszichés oka ennek. Szó szerint így fogalmazzák meg. Tehát ott van már az ő fejükben. Tehát nem az, hogy nekünk kell így meggyőzni. Nyilván van olyan is, de én azt tapasztalom, hogy ez a ritkább. Tehát, hogy eleve ők is így gondolkodnak erről. Innentől kezdve meg azért könnyebb ezt elfogadtatni velük, hogy akkor jó, megnéztük a szervi dolgokat, ott igazából úgy tűnik, hogy rendben van minden. Mi lenne, ha megnéznénk másik irányból? Vagy nagyon sokszor olyan, hogy párhuzamosan elindul a kettő. Hogy elindul egy terápiás folyamat, közben megcsináljuk a szervi kivizsgálást, és akkor mindenki megnyugszik, hogy igazából nem szervi probléma van, és sokszor egészen megnyugtató ez a szülőknek, hogy nem testi betegsége van a gyereknek, és hogy jól együttműködve tudunk, vagy tudnak dolgozni mondjuk egy ilyen pszichés munkában.
Na, de mi a te tapasztalatod? Mert azért szerintem abban egyetértesz, hogy van az a fizikai elváltozás, amit egyszerűbb megoldani, mint a pszichés hátteret.
Van, de amikor 51-szer jön elő, akkor azért az már egy más helyzet.
Mondjuk az is igaz, hogy akkor a szülő felszabadul, hogy legalább nincs valami fizikai eltérés.
A gyomorbélrendszeri tünet az már akár ilyen oviskor, kisiskoláskor, kamaszkor, tehát ott a nagyobbaknál, de az akár a felnőttkorig, hát nyilván ez az émeigés, hányás, székrekedés, hasmenés, ugye vannak ezek a irritábilis bél szindróma nevű állapot, az a kamaszkorban, fiatal felnőttkorban is lehet. A fejfájás az inkább az ilyen inkább az iskoláskor. Ott nagyon érdekes például, hogy valóban lehet ez a szubjektív megélés a gyereknek, de például azért szokott jelenni, hogy ez egy leismételt minta. Én például meg szoktam kérdezni, amikor mondjuk egy kisgyerek, hogy fáj a fejem, pláne, hogy ilyen nagyon kicsi. Tehát ott még azért is elgondolkozunk, hogy például amit ő kifejez, hogy fájdalom, az valóban egy fájdalom-e? Uh-huh. Vagy például nem egy, csak a stresszt vagy a szorongató helyzetet éli meg, és mivel mondjuk van egy élménye, hogy a nagymama ilyenkor mindig azt mondja, hogy fáj a fejem, és akkor bekapkodja, nem tudom én, a betűs gyógyszert, és gyakorlatilag ez a mintája, hogy akkor ő, amikor valamilyen kellemetlen helyzetben van, akkor így mondja, hogy fáj a feje, de ott nem biztos, hogy ő ezt éli meg. Azért nagyobbak nyilván már meg tudják ezt jól fogalmazni.
Sőt, hát olyan történetet is tudok, hogy tényleg, amit az előbb mondtam, hogy 15 éves gyerek, mindenen túl vannak. Aztán nyilván a következő beszélgetésben kiderül, hogy a szülők most váltak el, hogy a gyerek az iskolában nem úgy teljesít, ahogyan eddig teljesített, mert mondjuk jönnek az újabb és újabb nehézségek. És ha már itt tartunk, említetted, hogy nem feltétlenül kell kutatni a forrást, inkább föl kell oldani, vagy meg kell oldani ezt a stresszt, vagy meg kell dolgozni, ugye a pszichológusok ezt a szót szeretik használni, el kell engedni dolgokat. De azért te mit látsz? A megfelelési kényszer, mint olyan, az mennyire terheli ma a fiatalokat, a gyerekeket? Uh-huh. Anyának megfelelni, apának megfelelni, magamnak megfelelni, óvónőnek, tanítónőnek megfelelni.
Picit módosítanék, amit mondtál az előbb, hogy ugye ott a kakigonnál kérdezted, hogy kiderül-e az oka, nem mindig derül ki. Alapvetően, hogyha ilyen pszichoszomatikus tünetet látunk, mi pontos ezért, mert ez a felszín, ott azért igyekszünk, és egyébként a kaki gondoknál is igyekszünk megkeresni, nem mindig sikerül, de egyébként az egyéb tüneteknél sem. De azért, ha ezért gyereknél, kamasznál jelentkezik, ott azért leginkább a család. És hogy nem véletlenül a családterápia az egy nagyon-nagyon jó módszer lehet, egyébként a pszichoszomatikus tünetekre kiváló lehet. Egyrészt, mert ugye akik együtt laknak, ezt közösen hozzák létre. Most így leegyszerűsítve, tehát hogy azt szoktuk mondani, hogy általában, aki a kicsit a leggyengébb láncszem, a fejlődés legelején jár, nincsenek még jó megküzdési stratégiai, nagyon sokszor ő a tünet hordozó, ugye indexpáciensnek is nevezik ezt, ezek jellemzően a gyerekek. Tehát amikor a családi rendszerben valami nehézség van, akkor a gyerek fog tünetelni, most megint ilyen, nem szép, de kicsit ilyen szakmai szóval, és akkor itt meg is van a kicsit így a megoldás, hogy akkor hol kell keresni. Tehát persze sokszor az, hogy ma csak az iskola stresszeli, de azért, ha van egy olyan gyerek, ahol van otthon egy jó biztonságos kötődés, van egy elfogadó környezet, van egy megértő, empatikus, jól mentalizáló szülő, aki igenis látja, hogy annak a gyereknek baromi szar lehet ott az iskolában, meg iszonyat nagy az elvárás, és akkor nem teszek rá még egy lapáttal. Tehát, hogy ha az vagy megfelelni anyának, apának, ott nagyon sokszor a kapcsolattal van valami nehézség. És akkor visszatérve a családterápiára, ez meg azért, én nagyon szeretem, mert ott nem hibást keresünk. Persze, hogy oda tolják előre, először, hogy a gyerekkel van a baj, és javítsuk meg, amikor mondjuk nincs még olyan nagy rálátás erre, akkor nagyon szépen el lehet simítani ezt úgy, hogy nem hibás van, mindenki valahogy hozzájárult ehhez, és nem azért, mert rosszat akar, hanem egész egyszerűen abban a nehéz helyzetben így tudott működni. És amikor ez így meg tud történni, ott én azért nagyon sokszor azt látom, hogy sokkal inkább hajlanak az együttműködésre. Amíg az van, hogy nem tudom én, te akarsz válni, és akkor te tehetsz mindenről, az azért sokkal nehezebb, meg az is, amikor csak a gyerek van kirakva a színpadra, és mögötte a szülők így nem, így köszönjük szépen, ők így nem tehetnek erről. Szóval az is azért nagyon-nagyon nehéz. Az meg a legjobb, amikor tényleg úgy jön a szülő, hogy igen, itt van a gyerek, állandóan fáj a hasa, és igen, elég sok a párkapcsolati konfliktus otthon, és akkor jövünk, és nyilván ilyenkor az a helyzet van, hogy akkor a gyereket kivesszük nagyon hamar, mert látjuk, és a szülők is látják, hogy mondjuk nagyon sok a párkapcsolatban a nehéz, és akkor azzal kezdünk el dolgozni.
Bevallom, hogy nagyon felszabadító ezt hallani, mert bár volt egy olyan megjegyzésed, hogy leginkább az anya-gyerek kapcsolat határozza meg, talán a szenzorosságnál.
Hát azért, mert a szenzorosság, nem tudjuk pontosan, ott lehet akár a méhen belüli időszak, a szülés körülményei, a korai időszaknak a történései. Nyilván jelen van ott az apa is, de az alapvetően az anya hordja ki, és az ő testében fejlődik az a baba, ő vele történik meg a szülés.
Persze, és ezt tudjuk is, és értjük is, de hogy arra értem, hogy miközben mi azért érezzük ennek a felelősségét, picit felszabadító az, amit mondtál, talán úgy fejezted ki, hogy a család hozta azt létre, és nem egyedül az anya, vagy nem egyedül a gyerek, vagy nem egyedül ő örökölte mondjuk az apja habitusát. Tehát ez ugyanúgy érvényes az anyára is, hogy nehogy véletlenül a férjére tolja ezt az egész problémát. Azért általában a két szülő egy platformon van, amikor elmegy hozzád? Nem, ugye?
Nem. De azért jó, ha az ember ezt jól megtanulja, meg egy kicsit érti mondjuk meg át is érzi ugye a szülőknek a helyzetét, akkor azért el lehet jutni oda, hogy el tudjon köteleződni mindegyik szülő. Uh-huh. Tehát, hogy legyen belátás. Nem mindig sikerül, de nekem azért elég sok jó tapasztalatom van ezzel.
Nagyon sok cikket lehet arról olvasni, hogy a mai fiatalok lelkiállapota nagyon-nagyon rossz, miközben a mi elődeink, a mi szüleink generációja arról beszél, hogy ezek a fiatalok úgy nőnek fel, hogy nincs elvárás. Mi lehet a kapcsolat a kettő között? Ugye Covid-ban éltünk, háborús időszakban élünk, az én 8 évesem totálisan képben van mindennel, nyilván megfelelően retteg is attól, hogy ő mikor ébred puskadördülésre, a Petőfi laktanya környezetében élve azért. Ez ráadásul még néha-néha elő is fordul, tehát hogy nem lehet nekik hazudni, nem lehet őket távol tartani. Az internet világában, ha egy 5 percre kapja meg a telefont, akkor is szembe jön vele a géppuska. Mit tehetünk szülőként ebben a világban?
És megint ez jutott először eszembe, amit így mondtál, hogy nincsenek jó állapotban. Meg kell nézni a szülőket, milyen állapotban vannak. Tehát ez az egyik. A másik dolog meg a, nem tudom én, 60-70-80 évesek persze könnyen törnek pálcát, hogy akkor milyenek ezek a mai gyerekek. Csak nézzük meg, hogy az elmúlt 50 évben mind mentünk keresztül, milyen iszonyatos változások. Vagy csak az utolsó 10 évet, ha megnézzük, hát egészen elképesztő. Szóval, hogy próbálnak adaptálódni szerintem ehhez. És hát nyilván mi is, ők jó, valóban ebbe születnek bele, mi megküzdünk itt a nem tudom, internet, meg a rengeteg inger, meg minden, és hogy nekünk is egy borzasztó sok stresszt okoz, nekik valamennyire ez a, hát ez a norma, akár ezt is lehet mondani, de hogy ebben meg szerintem van szülői felelősségünk, hogy egyrészt segít, főleg a minél kisebbek annál inkább, hogy nyilván nem egy burokba zárni, de valahogy úgy megszűrni ezeket a külvilágból jövő iszonyatos mennyiségű impulzusokat, hogy azért az idegrendszerük ezzel meg tudjon birkózni.
És nem érdemes tagadni, ugye? Például itt az előző adásom éppen a veszteségről, a gyászról, illetve egész pontosan az életvégi tervezésről szólt. Tehát nem érdemes tagadni a halált, nem érdemes tagadni a háborút, nem érdemes őket hülyének nézni.
Hát ami a saját életét érinti, annak a gyereknek, azt, bocsánat, hogy nem hülye, tehát minden, ha nem is szavakkal fogja hallani, azért a szülő attitűdjéből meg fogja érezni, hogy valami történt. A haláleseteknél nyilván egy családi haláleset az a gyereket is érinti. Tehát azt gondolom, hogy joga van tudni, és nyilván úgy, ahogy ő ezt be tudja fogadni, mert hogy nem tabut. Amiből a tabut titkot csinálunk, az ugye ott a mélyben elkezd, aztán nyilván dolgozni, előbb-utóbb úgyis a felszínre jön, de hogy biztos, hogy az egy feszültség, az egy stressz forrás, hogy amiről ugye nem tudunk. A háborúval kapcsolatban kicsit más, mert mondjuk lehet, hogy 3-4 éves gyereknek nem fogod tudni elmondani, meg nem is feltétlenül Persze. kell, hanem arról kell inkább beszélni, hogy ha amit rajtad érezhet. Mert nyilván, ha elolvasod a háborús híreket, akkor én is érzem magamon, úgyhogy igyekszem amennyire távol tartani, de hogy óhatatlanul az ember elkezd szorongani, járnak a gondolata, hogy valóban mi lehet, és ezt a gyerek biztos, hogy megérzi. És akkor erről beszélni, hogy igen, amit te érzel rajtam, az, hogy olvastam, nem tudom én, valamit, ami nekem most így nagyon felizgatott, de hogy törekszem arra, hogy én ezt így meg tudjam magamban oldani, tehát hogy meg tudjak nyugodni. Ha meg mondjuk, nem tudom, egy 7-8 éves az jön haza, hogy az iskolában erről beszélnek, akkor arra meg muszáj válaszolni. De hát nyilván ott sem a részletekbe menően, hanem akár meg lehet kérdezni, hogy és mit hallottál? És mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Vagy mi a félelmed ezzel kapcsolatban? Tehát azokra a kérdésekre válaszolni, amit ő hazahoz, és hát nyilván úgy, hogy azért nem, tehát nem a rózsaszín illúziókat lefesteni, hanem akárhogy is, de arra a realitást talaján maradni.
És hát talán a beszélgetés legfontosabb kérdése, hogy mit tehet a szülő, hogyan csökkentheti a gyermekében a szorongást. Az én tapasztalatom az, ami a szakemberek általános véleménye és válasza erre, és sokszor csak elengedjük a fülünk mellett, pedig tényleg nincs más, mint a figyelem. A kifejezett figyelem a gyerekre, és az úgynevezett minőségi idő együttöltése. Személyes tapasztalat megint csak, hogy egy féltékenységi szituációban is egy pár együtt töltött, kettesben töltött alkalom tulajdonképpen, nem mondom, hogy vissza tudta hozni a régi életünket, de nagyban tudott változni, vagy változtatni a lányom hozzáállásán. Egyáltalán megnyugodott a lelke, hogy azért még ő is számít ebben a családban, nem csak az öccse. Tehát arra szeretném csak a figyelmet felhívni, meg egy picit inspirálni téged, hogy beszélgessünk arról, hogy nagyon nehéz, de neked is 5 gyermeked van munkád, itt beszélgetsz most velem. Valahogy kénytelenek vagyunk ezt megoldani?
Kénytelenek vagyunk. Szerintem ez lenne valahol a természetes. Mm. Csak ugye a priorizálás sokszor nagyon-nagyon nehéz, hogy most akkor a főnökünk, meg a munkai elvárás, meg a nem tudom. És hogy igen, ez megint egy stresszforrás, hogy ami igazából az egyik legfontosabb kellene, hogy legyen, az a saját, meg a családi jól létünk, az szorul hátra. De hogy megint ez a tudatosság akárhogy is. És még egy nagyon fontos dolog, hogy azért a gyerekeink nyilván, ha minél többet kapnak, annál jobb. De azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár a kevéssel is beérik, ha az jó minőségű. Uh-huh. És itt tényleg itt nem az, hogy akkor nem tudom én, utazzunk el a világ végére egy hétre, és akkor végig stresszel az egész család, hanem akár azt mondjuk le tudunk ülni este egyet társasozni, és mondjuk egy 2-3 órát együtt vagyunk. Vagy csak reggel az, hogy mit tudom, ma reggel indulás, és akkor gyere, rád adom azt a harisnyát, akkor gyere, nem tudom, én itt még birizgálok, akkor anyaszag, mamiszag, megszagot. Tehát, hogy ezek a töltődések, ilyen kis morzsák gyakorlatilag, de hogy elegendő muníciót tudnak adni, hogy mondjuk egy napot végig tudjunk utána tolni.
Igen, csak az a baj, hogy pont ezekre nincs időnk, nem?
Pont ezek nincs időnk?
Hát ez az. A kérdés nyitva marad. Mindenki nézzen magába, és gondolja át, hogy mire van ideje, és mire nincs, és mire hajlandó szentelni, és mire nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeinkkel kapcsolatban, hanem bizony magunkkal kapcsolatban is van, mint elgondolkoznunk, és talán muníciót adtunk a szülőknek arra, hogy a saját életükben is, a saját stressz helyzetükben is tegyenek egy kicsit rendet. A Semrenner Zsuzsannától búcsúzom, aki csecsemő és gyermekorvos, szülő, csecsemő, kisgyermekkonzulens, pár és családterapeuta. Az a mottot, hogy a harmonikusan fejlődő babákért, én remélem, hogy a harmonikusan fejlődő felnőttekért és gyerekekért is tettünk ebben a műsorban. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is remélem, nagyon köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak. Figyelmükbe ajánlom a Spiritus további adásait a Spotify-on és a Képmás magazin hivatalos YouTube csatornáján is megtalálnak minket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.